22. részéből a 20. verstől a 30. versig így szól hozzá Isten igéje. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargass őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Ne nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat. Ha mégis nyomorgatjátok őket és hozzám kiáltanak segítségét, bizony meghallgatom kiáltásukat. Fölgerjed haragom, és fegyverrel föllet meg benneteket, és majd a ti feleségeitek vesznek özvegyekké, és gyermekeitek árvákká. Ha pénzt adsz kölcsön népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki áruzsorát. Ha zálogba veted ellenség embertársad felső ruháját, naplementéig ad vissza neki, mert egyetlen takarója testének a ruhája. Miben hányom? Bizony, ha hozzám kiált segítségét meghallgatom, mert én kegyelmes vagyok. Isten ne szidalmazd, képet fejedelmét ne átkozd. Ne késsél adni abból, amiből bőséged és felesleged van. Elsőszülött fiad, add nekem. Így cselekedj balvánddal és juhoddal. 7 napig legyen az anyjával, a 8. napon add nekem. Legyetek szentek előttem. Amen. A gyülekezet foglalja a helyet. Kedves testvérek, tulajdonképpen a mai Isten tiszteletben egy kérdést szeretnék feltenni. Mit jelent az apostoli hitvallásban az a mondat, hogy hiszem a szentek egyenségét? Mit jelent ez, hogy hiszem a szentek egyenségét? Egyáltalán már nagyon sok keresztény embernek az is kérdés, hogy mi reformátusok hiszünk a szentekben. Nem gondoljuk azt, hogy valaki elkölcsileg jobban lennének, mint a többiek, azt meg pláne nem gondoljuk, hogy valakinek volnának olyan érdem, szerző jó cselekedetei, amik alapján a többiek üdvözülhetnének, hiszen azt valljuk a Biblia tanítása alapján, hogy kegyelemből üdvözlünk, de egyedül csak Jézus Krisztusnak az érdeméért, mert ő meghalt értünk a Golgotai kereszten. Akkor mégis mit jelent az, hogy hiszem a szentek egyenségét az apostoli hitvallásban? Miért mondta az Pál apostol sok-sok gyülekezetnek, hogy annak a gyülekezetnek a tagjai Krisztus szentjei? És egyáltalán mi, mai reformátusok, hogyan vagyunk ezzel a gondolattal, hiszünk-e abban, hogy vannak szentek? Mindjárt a prédikáció elején hagyd mondjam el, hogy olyan értelemben nincsenek szentek, hogy valakik erkölcsileg tökéletesek lennének, bűnt nem követnének el, esetleg még érdemeket is szereznének Istennél. Ilyen nincs. Mindjárt bűnös emberek vagyunk, erkölcsi értelemben. A bűn megrontott bennünket. Mindnyájan védkezünk. Akárhogy vizsgáljuk a lelkiismeretünket, ott találjunk benne a bűnöket. A Biblia gondolkozás módja szerint a szentség azt jelenti, hogy valamit vagy valakit egészen oda szentelünk Istennek. Ilyen értelemben szent hely egy templom, oda szenteltünk Istennek, Isten célját szolgálja, más dolgot nem csinálunk benne. Ilyen értelemben szentelik fel a lelkészeket is, akik magukat Isten szolgálatára szentelik, és elhatározzák, hogy akkortól kezdve Isten akarata szerint fognak élni, sőt, már a teológiától kezdve is az a helyes, ha valaki Isten akarata szerint. Szent az, amit és akit Isten megtisztított. Isten a maga áldását nem adja tisztátalannak. És szent az, ami Isten akaratával és az Isten igényével összhangban történik. Tehát ilyen értelemben nevezte Pál apostol is a gyülekezeteket Isten szentjeinek. Erkölcsileg nem voltak tökéletesek. Kár is idealizálni az első gyülekezeteknek az életét. Nagyon világosan néven nevezte Pál apostol a korintusi gyülekezetnek a bűneit. Látjuk, hogy még olyan bűn is előfordult, amelyik a pogányok között sem. De mégis ők Isten gyülekezete voltak. Isten kiválasztott népe, akik oda szentelték az életüket az élő Isten számára. Szentek azok, akik Isten népének a tagjai, akiket az Úr elhívott magának. A Heidelbergi K.T. 55. kérdés felelete így fogalmaz, mit érte szentek közösségét. Először az, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgálja. Ha valaki Jézus Krisztus kiválasztott, tehát szent a bibliai értelemben, akkor azt megtisztítja, ahogy már hallottuk, Jézus Krisztus. De mitől kell, hogy megtisztítson bennünket? És itt nagyon sok minden bűnt lehetne felsorolni. Nyilván nem fogok tudni mindent felsorolni. Néhányat hagy emeljek ki. Meg kell, hogy tisztítson bennünket az állandó versengéstől. Higgyük el, hogy a keresztény gyülekezeteknek a legnagyobb baja és legnagyobb nyomorúsága, hogy még a keresztény gyülekezet tagjai is tele vannak versengéssel. Az énünknek a túlértékelése ez. Mindennél és mindenkinél fontosabbnak és nagyobbnak tartjuk magunkat. Fájdalmas az, amikor valaki verseng az édesapja emlékével, az anyósa főztjével, verseng a főnökével, és bizonyítani akarja, hogy jobb, mint a főnöke. És nagyon sok mindenkivel tudunk mi versengeni. És legtöbbször ez a versengés teszi szentségtelenné a gyülekezet életét, a családunk életét, a magán életünk. De szentségtelenné teheti az életünket az is, amikor valaki úgy belekeseredik az életbe. Állandóan panaszkodik, elégedetlen mindenkivel, és mondja, hogy mennyire nem értették őt meg az emberek. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy minden megbecsülik őt, csak a családjában nem. Ott nem értékelik igazán azt, amit értettek, pedig a családjáért teszi a legtöbbet. Testvérek, amikor ilyen elégedetlenek vagyunk az élettel, meg a körülöttünk élőkkel, akkor tulajdonképpen Istennel vagyunk elégedetlenek. Mert azt nem hiszük el, hogy amit velünk és bennünk Isten tett, az a javunkat, meg a többiek javát szolgálja. Ez az állandó elégedetlenség bizony szentségtelenné tudja tenni az életünket. És szentségtelenné tehet bennünket az állandó megfelelési kényszer. Amikor meg akarunk felelni a nálunknál hatalmasabbaknak is, meg meg akarunk felelni a nálunknál gyengébbeknek is, és azért szentségtelen, mert mindig az emberekre nézünk. Amikor valaki meg akar felelni, akkor mindig az embereknek akar megfelelni. Pedig Istennek kellene, az Isten igényének kellene, hogy megfeleljünk. Amit Isten a maga bűneitől megtisztított, az ahova megy, oda mindig áldást visz. Kifelejtettem valamit, belenéztem a lapomba, és eszembe jutott, hogy szúrjam be most ezt a gondolatot. Az Isten megtisztító munkája azzal kezdődik, hogy az ember leteszi a bűneit Isten elé. És utána válnak a számára élővé egyes bűnök. Történetet hagyd mondjak el, én ezt a gyülekezetnek elmondtam, de hagyj emlékeztessem rá a testvéreket, és akik még nem hallották, azoknak is hagyd mondjam el. Egy lelki pásztor, amikor a fiatal lelkészként a gyülekezetbe került, akkor egy idős, által nagyon tisztelt férfi felkért arra, hogy az illető presbiter legyen a gyülekezetben. És ez az illető egy picit habogott, aztán bizonytalan volt, és egy kis időt kért, hogy elgondolkozzon mindazon, amit a lelkész tőle kért. Aztán néhány nap múlva az illető azt mondta, hogy ő szívesen elvállalja ezt a presbiteri szolgálatot, de előtte szeretné letenni a bűneit Isten előtt a lelkész jelenlétében. És akkor közösen a lelkészi hivatalban egy bűnvallással az élő Isten elé járultak. Leborultak és imádkoztak. Én nagyon tiszteltem ezt az illetőt, nagyon sokra tartottam gyerekként az életét, aztán amikor felnőttünk, akkor én is elkísértem a gyászolókkal együtt, és ott mondta el a lelkész ezt a történetet. Úgy válik valaki alkalmassá szolgálatra, alkalmassá arra, hogy Isten szentjeként éljen, ha leteszi a bűneit Isten elé. És akkor egészen csodálatos módon a mindenható megszabadítja mind ezettől a nyomorúságot. És ekkor történik meg az életünkben az a nagy dolog, hogy Isten megszentel bennünket. Történetet hogy meséljek el, nem velem történt meg, egy másik lelkész mesélte el ezt a történetet. A gyülekezetünkben a nyári hitvénytő héten megtérte egy 16 éves fiú. Megvallotta a bűneit, és új ember lett. Aztán hazament a táborból, és egy pár hét után a lelkész felkereste ennek a fiúnak az apja. És azt mondta, hogy először örültem annak, hogy a fiam megtért a táborba, letette a bűneit. De most néhány nappal ezelőtt ugyanolyan bűnöket követett el, mint korábban. Mi volt akkor annak az értelme, hogy megtért? Lelkész elgondolkodott, és megkérdezte az édesapától, hogy na és azután ő gyereke védkezett, mit csinált? Azt mondta az édesapa, hogy sírt. Azt felelt a lelkész, hogy ez a különbség Isten szentjei és a világ gyermekei között. Az Isten szentjeinek fáj, hogy bűnt követnek el, és bátornak miatt, a némaségnak is. A világ fiainak pedig természetes, és azt mondják, hogy mindenki így cselekszik. Ezt jegyezzük meg jól, hogy az Isten szentjei is tele vannak bűnökkel. Ha valaki magáról azt mondja, hogy ő elkölcsileg tökéletesebb, elkölcsileg tökéletes, vagy tökéletesebb, szentebb, mint a többiek, az beteges gondolkodás. Ilyen nincs. Mindjártnak látni kell a maga bűnét. Mindenkinek a sajátját. Van elég, kár a többiek nézni. A magunkéba is van elég. Mindenkinek látnia kell a saját bűnét. És biztosan lehetünk abba, hogy ha ezeket a bűnünket megvalljuk, akkor Isten megtisztít bennünket. Őszinte bűnbánatra ébresz, és segít arra, hogy ezen túl az ő akarata szerint tudjunk élni. Tehát megszentelődik az ember, és ez azt jelenti, hogy először is bűnbánat ébre a szívébe. És utána pedig elkezd megváltozni a gondolkozásunk. Ha valakinek a gyermeke rendkívüli erővel megállott, és nem szentelődik meg, akkor átlépi a mértéket. Ha valaki bátortan és nem szentelődik meg, akkor megkunyászkodó lesz. Nem az a baj, hogy valaki gyenge, erőtelen, nem tudja az akaratát megvalósítani, hanem az a baj, hogyha megkunyászkodva, alázatoskodással akarja elérni a célját. Ha a lángelkű nem szentelődik meg, akkor előbb-utóbb fantasztává válik, és könnyen bajba sodorja a környezetét. Ha az okos nem szentelődik meg, akkor ravasszá válik, dörzsöl, de nem Isten bölcsemberévé. A legnagyobb dolog, amikor valaki megszentelődik, és a maga rendkívüli erejét a többiek szolgálatára fogja felhasználni. Nem azért, hogy uralkodjon a többieken, hanem azért, hogy meghajoljon, a többiek fölléphessenek a vállára, és onnan távolabbra lássanak, mint nélküle. Ha megszentelődik a bátortalan gyermek, vagy bátortalan felnőtt, akkor nagyon gyakran egész rendkívüli tettekre készteti őt Isten szent lelke. Ha megszentelődik a lángelkű ember, akkor óriási nagy dolgokat fog tudni véghez vinni. Lemond a maga fantasztikus gondolataiból. És Isten ügyéért fog lángolni egész életében. A legnagyobb rang az, hogy ha ez nép megszentelődik. Vannak népek, nem akarok megnevezni népeket. Amelyek az irodalomban rendkívüli tétekkel, a zenében rendkívüli tétekkel, a filozófiában rendkívüli tétekkel. Minden tudomány történet annak a népnek a megemlítésével kezdődik. És mégis a világra hozta megnevezhetetlen szenvedés, háború és gyarlóságot. Mert a megszentelődés nem azt jelenti, hogy valaki nagy munkákat hoz létre, nagy zeneműveket alkot, nagy filozófiai fejlesztéseket eszközöl, hanem a megszentelődés azt jelenti, hogy valakinek a szívét, lelkét, a gondolatait átjárja az élő Isten. És ezért Isten szerint tud gondolkozni. És ha valamit rosszul tesz, az bánja, azon változtatni szeretne. Azért olvastam fel azt az igét, textusként, amit felolvastam Mózes második könyvéből, mert ez Isten népének az életét szavahoz. Talán furcsa volt a számunkra itt hallgatni ezeket a régi törvényeket. De észrevehettük belőle, hogy fantasztikus szociális rendelkezéseket sorol fel Mózes. Hogyan bánjanak szegények, hogyan bánjanak nyomorultak, hogyan bánjanak azzal, aki rászorul a kölcsönre, hogy ne vegyenek uzsorát. És azzal fejeződik be ez a sok-sok szociális törvény, hogy szentek legyenek. Izrael népe életében a szentség ilyen hétköznapi dolgokat jelent. Ne vegyenek uzsorát. A szegénynek a felső ruhája volt a takarója. Ha zálogba adta, estére adják vissza neki, hogy legyen mivel takarózni. A jövevénnyel ne bánjanak kiszolgáltatott módon. Aki Izrael népéhez jön, ilyen szépen fejezi ezt ki a Szentírás, hogy Isten szárnyainak az oltalma alatt keres menedéket, az lássa, hogy szent az a nép. Elmondom a testvéreknek, akárhányszor bankba megyek, és látom, hogy ki van írva apró betűkkel, számokkal, hogy vannak bizonyos kölcsönök, amiket 27, 30, 60, még annál is nagyobb kamatra adnak, akkor mindig szóvá teszem, hogy ez embertelen. És akkor mindig széttárja a kezét az ott dolgozó ember, és azt mondja, hogy hát ő csak a munkáját végzi. De hát valahol sziszegre szolgál nyomorító hatalmakat, mert a 37 meg a 40%-os kamat 24 is. A nyomorba dönti az embereket, nem? Az valami szentségtelenség. Nem az Isten akarata szerint való. Ha valaki egy ilyen dologba belekerül, akkor rámehet minden. És nekem mindig meg szokták magyarázni, hogy ez tulajdonképpen nem azt jelenti, mint amit én gondolok, és ha van itt közöttünk banki szakember, akkor el tudja mondani, hogy ez mit jelent. Én is tudom, akkor is nekem. És ugyanúgy hallottuk a hírekben, Ukrajnában menekülnek az emberek a művel, humanista nyugodtan. Biztos hallottuk, nem? És mi lesz a ők sorsa? És hallgatnak. Helyes? Így kell bánni azokkal, akik a oltalmunkat keresik? Ennyi sok, de nem csak egy fordulat. Van különbség a szent meg a szentségtelen. Amikor fiatalok házasságot kötnek Isten színe előtt, akkor a házassági esküben benne van egy mondat, és ez így hangzik, hogy vele szentül élek. És az egyik jegyes oktatásban egy lelki megkérdezte a fiatalokat, hogy szerintük mit jelent ez a mondat, hogy vele szentül élek? Nagy csönd. Nem értették az egész. Mondjuk meg őszintén, nem is egy könnyű megérteni annak, aki az egyházi nyelvezetet nem ismer. Vele szentül élek. Hát biztos gondolták a fiatalok, hogy hát csak nem azt akarják, hogy úgy éljenek, mint a katolikus papok élnek. De nem, szó sincsen. Csak úgy mindenki gondolkozott, hallgatott, senkinek meg megszólalni, és akkor az egyik férfi a következőt mondta. Nem tréfálkozom a feleséggel rovására. Idegenek előtt nem mondok rosszat róla. Támaszva leszek, bátorítom az életét, nem tárgyalok ki egy harmadik előtt azt, amit bűnbánattal elmondott. Még lehetne egy pár gondolatot hozzátenni, de tökéletesen igaza van, nem? Valami ilyesmit jelent az, hogy egy házasságban valaki szentül él. És mit jelent az, hogy Isten szenteihez méltóan nevelitek fel kedves ünneplő családtagok a gyermeket? Mit jelent ez egy kisgyermek és a szülei kapcsolatban? Egyrészt jelenti azt is, amit ez a férfi mondott nagyon okosan, de ennél még egy többet is. Az, hogy neveljétek a gyermeketeket úgy, hogy felnőtt korában Isten gyermeke maradjon. És ha valaki Isten gyermek, az életére úgy tekint, mint Istentől kapott ajándékot, és ezt az ajándékot felajánlja az élő Istennek. Tehát ha valaki Isten gyermeke, akkor meg fogja kapni az élő Istentől az áldást. Én tudom, minden család nyilván, az itt ülő ünneplő család tagja is úgy vannak vele, hogy mindent igyekeznek megtenni a gyermekünk boldogulásáért. Ennek a nagyon. De tegyétek meg azt a döntő lépést, hogy neveljétek arra a gyermeket, hogy Isten szentje és szeretője. Nagyon egyszerű dolgokat jelent. Elmondtam a jegyesok a keresztelési felkészítésben, még egyszer vagy mondjam el. Örömmel látom, hogy együtt voltatok itt a nagyobb gyermekkel is. Most már oda kell ülni esténként az ágyuk mellé, imádkozni, mesét olvasni. Tegyétek meg azt, hogy vegyétek egy gyerekbibliát, olvassanak el minden este belőle történeteket, imádkozzanak a gyerekükkel, és bontsák ki a hitüket az élő Isten felé. A gyereknek ez valami csodálatos ajándék az élő Istennek, hogy van egy születésétől hozott hite. Ezt bontsák ki, erősítsék. Támogassák, bátorítsák. olvassanak bibliai történeteket, magyarázzák ezt el a gyerekek. És ha ezt megteszik, akkor a gyermek meg fog maradni a hitünkre. És Istentől kapott, megszentelt életet fog tudni. Én ezt kívánom. Nagyon sok példát tudnék mondani, hogy hányan tapasztalták meg a mindenható Isten áldását. Próbálják, meg fogják tapasztalni. Részesei lesznek Jézus Krisztus eme nagy jóságra. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hozzád imádkozunk most, ami magyar nemzetünkért. Könyörgünk, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy mind többen hitre jussanak, és a Te akaratodat kövessék. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a kárpátaljaiakért. Kérjük azt, hogy segíts meg az ott élőket, segíts meg azokat, akik elmenekültek. Imádkozunk a ukrajnaiakért, és kérünk, hogy adj egy ébredést Oroszországban is, hogy végre abba hagyják ezt a pusztító napokat. Hiszük, hogy a Te hatalmad és a Te lehetőséged a minket. Kérjük szépen, hogy adj békét. Őrizd meg a mi világunkat. Add, hogy a menekültek hazatérhessenek. És újra elkezdhessék a mindennapi életünket. Imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, a betegeinkért. Kérjük azt, hogy Te légy a betegeink áldottorvosát. Imádkozunk hozzád, országunk vezetőjét. Kérjük, hogy add rájuk is a Te áldásodat, mindazokra, akik parlamentben végzik a maguk munkáját. És így imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, hogy Te légy a mi gyülekezetünkkel is a tárban, az építkezésben. Segítsd, hogy amit elkezdtünk, azt a Te áldásoddal mindig befejezni. Légy mindenben, kérjük szépen, ami segítségünkre. Amen. Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk, és ne vigyünk el kísértségbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jótevő adakozók szerepli az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon minket békességet.